Önök Esti Beszélgetések című műsorunkat hallják. Kármán Tódor teljes nevén Szőlős Kislakit Kármán Tódor, gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus volt. Sokban hozzájárult a hidrodinamika és a modern gázdinamika, illetve az aerodinamika 20. századbeli fejlődéséhez. Számos kutatóintézet, valamint nemzeti és nemzetközi irányító bizottság megteremtésével, megszervezésével vagy irányításával bízták meg. Segítségét számos ország nagyra becsüli. Varga János mérnök tanárral hallanak beszélgetést. Az amerikai légierő védőszentjének becézik, és a szuperszonikus légi közlekedés atyaként, valamint a rakéta technológia és hiperszonikus űrhajózás egyik úttörőjeként is ismernek. Igaz ez?
Hát nagyon sok jelzőt akasztottak rá, és ezek mindegyike tükrözi azt a széleskori tudományos és mérnöki tevékenységet, amit ez a Mars lakó viszonylag hosszú élete során kifejtett Németországban főként, és Amerikában. Sajnos Magyarországon. Bár ő az egyetlen Mars lakó, aki itt elvégezte az egyetemet, és úgy került ki külföldre, emigrációba.
Tódor oktatása magánúton kezdődött.
Általában a legtöbb Mars lakó megfigyelhető, hogy gyerekkorukban az általános iskolába menetel megelőzően, vagy annak az első néhány évét is még otthon töltik magántanulóként. A szülők ezt megengedhették maguknak, Kármán Tódor esetében is ez a helyzet. Ő is magántanulóként kezdte, és utána iratkozott majd be általános és középiskolába. Az érdekessége, hogy ő a saját édesapjának az iskolájába iratkozott be, hiszen az ő apja, aki egy rendkívül képzett pedagógus szakember volt, kapta azt a megbízást, hogy hozza létre az állami általános és középiskolai hálózatot az egyházi iskolák mellett, és ő mint egy minta gimnáziumot alkotta meg, a Trefort utcai gimnáziumot, ezért is visel ez a gimnázium a minta gimnázium nevet, és ide járt az ő fia is. Hát még rajta kívül nagyon sok híres ember, néhányat említsük meg, hát épp a másik Mars lakó is ebbe a gimnáziumba járt, a Teller Ede. Bár nem kapott Nobel-díjat, de ugyancsak ide járt a Polányi Mihály, a híres kémikus, bár a fia az kapott Nobel-díjat épp kémiából, és nemrég kapott magas matematikai kitüntetést, a legnagyobb matematikai kitüntetést, az Abel-díjat, a Lax Péter, ő szintén ebben az iskolába járt. És van két híres angol közgazdás, a Lord Balog és a Lord Caldor, ők szintén ebben a gimnáziumban érettségiztek.
Mit tudunk az egyetem éveiről?
Hát ugye gyermekkorában nála is megmutatkozik, szinte ez a hármas tehetség, főként a matematika. Már néhány éves korában egyes források szerint 5, más források szerint 6-jegyű számokkal fejben könnyedén számolt. Ezt az édesapja, amikor észrevette, ezen nagyon megharagudott, beívta a dolgozószobájába, és azt mondta neki, hogy Kármán Tódor fiam, azt mondja, ígérd meg nekem, hogy többet nem matematizálsz. Nem akarta, hogy egy ilyen
cirkuszi
mutatvány legyen, mint a Neumann János esetében is fönnállt ez a veszély. És hát a középiskola után ő is hasonlóan, mint a többi Mars lakónak az édesapja, valami jól kereső foglalkozást szeretett volna, és nem a matematikát részesítette ő sem előnybe, ezért döntöttek a mérnöki pálya mellett, és ő a gépészmérnöki pályát választotta, a József Nádor Műszaki Egyetemre, így hívták régebben a Budapesti Műszaki Egyetemet, oda iratkozott be, ott végezte el egyetemi tanulmányait, és ott is kezdte el tudományos munkásságát, egy rendkívül brilliáns, másik híres gépészmérnök, a Bánki Donát tanársegédeként, hát akinek a neve a motorgyártásban nagyon ismerősen cseng, és a világ egyik leghíresebb műszaki zsenéje volt ő is.
Az egyetemet 1902-ben 22 éves korában fejezte be kitüntetéssel, és ezután egy éves sorkatonai szolgálatra hívták be.
Hát igen, egy rövid intermedző volt ez az életében, tűzér kiképzésben részesült, de aztán egy év után leszerelték, és már akkor felismerték a mérnöki tehetségét, és beosztották ilyen műszaki fejlesztési területre.
A GANZ gyár tanácsadójaként is dolgozott. Tehát ez nem kis dolog.
Hát ez annak köszönhető, hogy maga Bánki, a a híres professzor, szintén az egyetem mellett dolgozott a GANZ-nak, és nagyon sok találmányát a GANZ-gyár valósított meg. A híres bánki motorok, bánki turbinák, ezek itt kerültek szabadalmaztatásra, és ő ebbe az ipari tevékenységbe is bevonta a Kármánt. Az első egyik feladata épp az egyik bánki motor problémájának a megoldása volt, hogy ezek a motorok ilyen nagyon ilyen zajt adtak, a szelep nagyon csattogott, és ez zavarta a bánkit, és megkérte a Kármánt, tanársegédet, hogy derítse már ki, hogy mi ennek az oka, és adjon rá valami műszaki megoldását. Ez brilliánsan megoldotta, és akkor hát tűnt fel bánkinak is, hogy ez rendkívül tehetséges mérnök, és hát nagy karrier áll előtte.
Ott volt ugye a Zeppelin léghajóépítő társaság is, de ne fussunk ennyire előre. Mi volt az első tudományos problémakör, ami lekötötte érdeklődését?
Ez már Németországban történt. Ő a nyomott rudaknak, hogy mondjam, az elméletével foglalkozott. Hát a gépészetben ez rendkívül sok helyen előfordul, az építészetben is, hogy egy hosszú, karcsú rút a két végén van terhelve, gondoljunk például egy dugattyúnak a hajtókarjára, és ugye ezek egy bizonyos terhelés után kihajlanak. És a mérnökök feladata éppen az, hogy meghatározzák, hogy egy adott anyag esetén milyen legyen ennek a formája, és a keresztmetszete konkrétan mennyi legyen, hogy a kihajlást elkerüljék. Ezzel a problémával már korábban foglalkoztak előtte, különösen én ezt jól ismerem, mert mi is tanultuk a Műszaki Egyetemen a kihajlásnak az elméletét, ez az Euler és Tettmeyer nevek kötődnek ide, ők a rugalmas rudaknak a kihajlásával foglalkoztak, Kármán pedig éppen a nem rugalmas, például egy építészeti tartóoszlop, mondjuk egy görög épületnek az oszlopának a méretezésével foglalkozott. Egyébként érdekes megjegyezni, hogy a görögök, azok bár nem álltak ilyen mély elméleti szinten, mint Kármán, de gyakorlati szempontból viszonylag jó megoldást találtak a problémára. Azt csinálták, hogy a rudat középen megkövérítették, ezért ha megnézzük a régi görög épületeket, azok nem ilyen szabályos kúv vagy henger alakulak, hanem egy kicsit hordó alakulak, és így tudták elkerülni a kihajlást. A Aachenbe egy nagyon híres aerodinamikushoz került ő szerencséje, a Ludwig Prandthoz, és aki tulajdonképpen a folyadékoknak, a gázoknak és az aerodinamikának volt az atya. Hát itt nagyon jó tanító mesterre talált a Kármán. Viszonylag jó munkakapcsolata volt itt Aachenben a Prandttal, közös kutatásokat indítottak, bár a Prandt mindig adott neki ilyen saját feladatot, de a Kármánnak mindig voltak saját ötlete, és inkább szeretett azon dolgozni. Itt kapott ő egy megbízást, hogy vizsgálja meg a Zeppelin léghajóknak az aerodinamikáját, hogy milyen formára alakítsák ki. Ugye csak érdekességként jegyezzük meg, hogy valójában ez is egy magyar találmány, hiszen Zeppelin gróf csak megvette egy magyar feltalálónak a találmányát, és hát terméket csinált belőle, de ő ebbe egy másik magyart is bevont, aki ennek a terméknek a továbbfejlesztésében közreműködött, és ez a Kármán Tódor volt. Hát itt kezdődött el az ő igazi érdeklődése az aerodinamika iránt, és ennek, épp ennek a léghajónak az áramlás vizsgálatakor fedezte fel az egyik leghíresebb, hogy úgy mondjam, elméletét, ez az úgynevezett Kármán-féle örvénysor. Ennek ugye az a lényege, hogy valamilyen hengeres vagy egyéb formájú test, tehát hogyha áramló közegbe helyezünk, akkor körülötte érdekes módon ilyen örvények alakulnak ki, ilyen örvények válnak le a felületről, és ezek ilyen turbulenciát képeznek, és ő ennek a leszakadásnak a feltételeivel, ennek a matematikai jellemzésével foglalkozott, hogy milyen távol vannak egymástól ezek az örvények, vagy mekkora méretűek, és hogyan alakulnak ki. Hát ez a híres Kármán-féle örvénysor így került be a nemzetközi szakirodalomba. Ezt hétköznapi tudással is nagyon könnyű megérteni. Ha csak egyetlen egy jelenséget veszünk kiindulásnak, hogy például, ha veszünk két papírlapot és közzéfújunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy nem elválik egymástól a két papírlap, ha éppen összetapadnak. Emögött nem a Kármán-féle törvény van még közvetlenül, hanem a Bernoullinak a törvénye, hogy áramló közegben lecsökken a nyomás. De valójában itt is ez a jelenség játszódik le az örvényeknél, hogy a test mögött áramló közegben nyomáscsökkenés lép fel, és akkor így a levegőnek a áramlásának az útvonala megváltozik. A hétköznapi életben minden nap szinte, hogy úgy mondjam, látjuk különösen nyári vagy őszi időben a Kármán-féle örvényeket, amikor egy autó elmegy az utcán, akkor maga után megy a por tulajdonképpen, meg a falevelek, és szinte ilyen kavargó áramlás, ezt látjuk szemmel. Hát pontosan ez a Kármán-féle örvény. Kísérlete nagyon könnyű ezt megvalósítani. Ha veszünk egy szál gyufát, meggyújtjuk, és ráfújunk, akkor a lángja, mindenki ezt tapasztalja, hogy tőlünk távolodik. Mit kellene csinálni, hogy hozzánk közeledjen? Egy ugyanilyen meggyújtott gyufaszál lángja. Egyszerűen semmit, a gyufás dobozt, amiben a gyufaszál volt, azt a szánk és a láng közé kell helyezni, és már is itt van egy test, ami áramlásban van, és így fújunk rá, tulajdonképpen a gyufás doboz felénk eső felére, és a fuvallatunk, hogy úgy mondjam, megkerüli a gyufás dobozt, és örvényeket alakít ki a gyufás doboz mögött, ez pont a Kármán-féle örvények, és itt nyomáscsökkenés lép fel, akkor ez tulajdonképpen a lángnak a felénk eső oldalán lecsökken a nyomás, a láng túlsó oldalán ott a normál légköri nyomás, ez így nyilván, hogy felénk fog elmozdulni a láng. Tehát így lehet nagyon jó prezentálni a Kármán-féle örvényeknek a megjelenését. Aztán ez később is más területeken felhasználásra került, hát a repülőgép tervezésben, a szárnyfelületeknél ugyanaz a jelenség játszódik le.
Helikoptereknél nem?
Helikopternél is. Gyakorlatilag minden olyan test esetén, ahol vagy folyadékban van a test, vagy valamilyen gáz közegben, és egymáshoz képest van valamilyen sebesség. Ez vagy úgy valósul meg, hogy áll a test, és a közeg mozog, vagy pedig fordítva, áll a közeg, és a test mozog. Erre az utóbbira hadd mondjuk egy példát, hogy beledugunk egy pálcát a Balatonba, és azt elhúzzuk a vízbe egy gyors mozdulattal. Biztos mindenki észrevette már például, hogy ilyenkor a pálca úgy beremeg. Ennek pontosan az az oka, hogy itt is ilyen víz örvények válnak le a hengeres pálcáról, és ezek ilyen oszcilláló rezgő mozgásra kényszerítik a testet. De a hétköznapi életben, amikor telefonhálózat mellett megyünk el, és szélben halljuk ezt a zúgó, ilyen ciripelő hangját a vezetéknek, valójában itt is arról van szó, hogy itt is szépen válnak le a Kármán-féle örvények a telefondrótról.
Ugye az első világháború idején többnyire a Bécs melletti aerodinamikai laboratóriumban dolgozik, többek között Asbót Oszkárral, de háború végén visszatért Magyarországra.
A tanácsköztársaságban vállalt ő szerepet, hasonlóan az édesapjához az oktatás területén, ilyen oktatásügyi államtitkár feladatot kapott, ezt is rendkívül precízen mérnökhöz méltó körültekintéssel oldotta meg, de aztán a tanácsköztársaság leverése után a fehér terror és az antiszemitizmus erősödő hullámának a hatására mégis úgy döntött, hogy elhagyja Magyarországot és visszatér Aachenbe. Aachenből is volt neki egy ilyen rövid kiruccanása, meghívták Észak-Magyarországra, Selmec bányára, ott volt egy bányászati akadémia. Érdekességként hadd jegyezzem meg, hogy ez volt a világ első bányászati akadémiája, amit a Mária Terézia alapított, és hát rendkívül híres tanárai voltak ennek az akadémiának. Például hadd említsem meg az egyiket, a Born Ignácot, aki Mária Terézia nevelő gyerekeinek a nevelő tanára, magántanára volt, hogy úgy mondjam. Tehát nyilván, hogy akárki nem taníthatta Mária Terézia gyerekeit, hogy felismerték ennek az embernek a tanári kvalitásait. Ő egyébként a geológiával, az ásványtannal foglalkozott. Ugye ott ezüstbányászat történt, itt ezen a területen is egy rendkívül híres ilyen amalgámozási eljárásnak a felfedezése kötődik Born Ignácnak a nevéhez, és még egy érc is visszaéli a nevét, ezt úgy nevezik, hogy Bornit. Na itt volt tanára Kármán is egy rövid ideig, és Előtte például olyan tanár tanított itt, mint például a Doppler Krisztián. Nemrég voltam Salzburgban, a Mozart lakóháza előtt áldogáltam, gyönyörködtem ott a szép térbe, fényképeztem a teret, és egyszer megakadt a szemem egy emléktáblán, hogy ebben a házban született a világhírű fizikus Doppler Krisztián. És ugye hát ő is a Selmecbányai Egyetemnek, vagy főiskolának volt a tanára. És az ő nevéhez fűződik a híres Doppler effektusnak a fölfedezése, amivel aztán a galaxisokat is tudjuk tanulmányozni. Na hát itt dolgozott Kármán is, de itt igazából nem érezte jól magát, itt nem volt meg az a tudományos légkör, amit szeretett volna, és visszament Aachenbe, és akkor itt dolgozott tovább. Hát itt kapcsolatba került a leghíresebb, később híressé vált repülőgép tervezőkkel, mondhatni, hogy az ő tanítványai voltak ezek a Messerschmitt. Juncker az nem volt közvetlen tanítványa, mondhatnám inkább munkatársa volt. Juncker is professzor volt az Aachen-i Egyetemen, ő aztán magánvállalkozó lett. Lehet, hogy innen vette Kármán az ötletet, vagy a példaképe volt a Juncker, mert aztán később Amerikában ő is szintén ezt a tudását felhasználva magánvállalkozásba kezdett. Úgyhogy itt nagyon nagy karriert futott be Németországba. Itt igazán itt vált híressé, itt fölfigyeltek rá a világ minden részéből, és állásajánlatokkal kezdték el bombázni. Többek között így kereste meg őt Kaliforniából egy világhírű fizikus, a Robert Millikan, hogy jöjjön át Pasadenába, és alapítsa meg az aeronautikai kutatólaboratóriumot.
És akkor megérkezik Amerikába. Hogyan kerül oda, és mi volt a fő érdeklődési területe ott?
Hát épp a Millikan meghívás volt a fő kiváltó oka. Ezt kezdetben nem akarta elfogadni, volt is egy ilyen átmeneti időszak, amikor félállásban dolgozott, körülbelül fél évet eltöltött Pasadenában, és az év másik felét pedig Németországban. Egy nagyon érdekes sztori fűződik ez a váltott munkahelyhez. Néha Kármán összekeverte, hogy most tulajdonképpen hol is van, hogy most Aachenben van, Pasadenában, és akkor Amerikában volt akkor éppen, de az előadását német nyelven kezdte meg, és hát látta a hallgatókon az értetlenséget, a csodálkozást, és nem értette, hogy úgy gondolt, hogy érthetően beszél világosan, és a hallgatóság nem vett alapot, és akkor valaki beszólt meg, hogy professzor úr, most Kaliforniában van, kérjük, hogy váltson át angolra. Hát igen, sztorik fűződnek a nevéhez. Hát Amerikában dolgozott ő, aztán hát onnan vissza akarták hívni egyébként Németországba. Maga Göring Marshall környékezte meg, hogy így mondjam, az ő légügyi minisztériuma tett egy ellenállásajánlatot Kármánnak, hogy jöjjön vissza Németországba és dolgozzon a légügyi minisztériumban ilyen műszaki tanácsadóként, hát nyilván a repülés területén kívánták alkalmazni, hiszen Németország ekkor már igen erősen fegyverkezésbe kezdett. Ugye elűzték az összes zsidó származású tudóst, valaki meg is kérdezte Göringtől, hogy hát elnézést, Marshall úr, bizonyára tudja, hogy a Kármán úr is, professzor Kármán is zsidó származású. Erre a Göring rendkívül mértékben kifakadt, és azt mondta, hogy azt majd én döntöm el, hogy ki a zsidó és ki nem. Tehát annak ellenére, hogy zsidó származású volt, ő el tudta volna intézni, hogy semmi bántódása ne essék, és teljes tudományos súlyát a német repülőgépipar fejlesztésébe fetszőjebe. Ezt mással is megtette egyébként. A Göring nagyon félt a ráktól, ezért volt egy Nobel-díjas a környékén, akinek megengedte, hogy a II. Világháború alatt a rákkutatással foglalkozzon, és a rák ellenszerét valami gyógyszert találjon. Hát ezt nem sikerült elérnie, de az alkalmazás terén a védőszárnyai alá vette, és a Kármánnal is ez volt a terve.
Kármánnak miért alakult ki a szoros kapcsolata az amerikai hadsereggel, pont éppen a németek ellen?
Hát nem feltétlen a németek ellen, hanem ő rájött arra, hogy a tudományos műszaki fejlesztéshez szükséges erőforrások, azok leginkább a hadseregnél állnak rendelkezésre. Tehát megvan a megfelelő szervezettség, viszonylag magas műszaki színvonal van, és ami a legfontosabb, mindig rendelkezésre áll a szükséges összegű pénz. Ezért ő szoros kapcsolatba került a hadsereggel, különösen akkor, amikor azt hiszem 1931-ben Kaliforniában látogatást tett egy amerikai tábornok, egy bizonyos Arnold nevű tábornok, akivel úgy nagyon jó baráti, szinte mondhatom, hogy baráti kapcsolatba került. Egyrészt ez az ember rendkívül képzett volt, nem csak katonai, hanem műszaki téren is. Nagyon jó meglátásai voltak, hosszú távon tudott gondolkodni, és Kármánnak is pont egy ilyen partnerre volt szüksége. Ezt követően szinte, úgy mondhatom, hogy ívelt fölfelé a karrierje a hadseregnél. Bár nem fogadták meg minden tanácsát ennek ellenére, de ő nem az a fajta volt például, mint Szilárd Leó vagy mondjuk Tellerede, akik, hogyha az ötleteiket azonnal nem alkalmazták, akkor egy ilyen, hogy úgy mondjam, harcba kezdtek, és megpróbáltak agitálni, érvelni az igazuk mellett. Kármán nem az a típus volt, ő inkább kivárt. És biztos volt benne, hogy előbb-utóbb elkövetkezik az az idő, amikor ők maguk felismerik, hogy erre szükség van. És ez a legtöbb esetben így is történt. Maguk a katonák egy idő után ők mondták, hogy hát akkor építsük meg a szélcsatornát, vagy fejlesszük az ilyen típusú repülőgépet.
Ő maga részt vett a Manhattan tervben?
Hát amikor tudomás szerzett róla, akkor ő azonnal megkereste a Manhattan tervnek a legfőbb katonai vezetőjét, a Grósz tábornokot. Mellesleg hagyj jegyezze meg, hogy Kármánnak katonai rendfogozata volt. Tehát ő gyakorlatilag tábornoki rendfogozata rendelkezett a légierőben. És az a különleges, vagy nem különleges, hanem az a hozzáértés is megvolt, hogy ő nem csak tervezte ezeket a légieszközöket, például a repülőgépeket, hanem ő vezetni is tudott repülőgépet. Ezt még Németországban megtanulta, hogy tartotta a német pilótáknak elméleti tanfolyamot aerodinamikából. Ennek fejében a pilóták meg megtanították őt vezetni. Úgyhogy nagyon szoros kapcsolata volt az amerikai hadsereggel. Említettem, hogy nem fogadták meg minden tanácsát, hát ő mindenki előtt egy olyan 10 évvel előre látott. Ő már régen javasolta például az interkontinentális balisztikus rakétáknak a kifejlesztését, amikor a hadsereg még maga légierő is erről hallani sem akart, de ő ezzel is kivárt. És a trauma, a meggyőző ok, az kínálta magát 1957-ben, amikor ugye világhírré röppentették, hogy a szovjetek föllőtték az első műholdat, a Sputnikot, hát ehhez interkontinentális balisztikus rakéta kellett. Ekkor döbbentek rá az amerikai tábornokok, hogy ezen a területen is jelentős elmaradásban vannak. Na, ekkor már a Kármánnak nem kellett különösebben agitálnia ezt a őket. A légierőnek, mondhatom, a legfőbb katonai tanácsadója volt az amerikai légierőnek. De nem csak az amerikainak. Kármán érdekes módon más országok tábornokainak, vagy éppen politikai vezetőinek is adott tanácsot. Akár tartozhatott az ellenséges táborba is. Ha például, hadd említsem meg mondjuk a kínaiakat. A kínaiak is meghívták, és ő elment Kínába, és meglátogatta Chiang Kai-sheket, ugye az egyik legfőbb kínai vezetőt, és a feleségét. Hát, hogy ezt Kármán elmeséri, hogy meg is kérdezték tőle, hogy hát repülőgéppel utazott ugye oda, és akkor a Chiang Kai-shek valamilyen hegytetőn lakott ott valami biztonságos helyen, oda már nem lehetett repülővel fölmenni, és kérdezték tőle, hogy hát nem félt a kínai repülőgéppel utazni, és mondta, hogy miért féltem volna? Hát azt mondja, azokat is én terveztem, illetve az én egyik tanítványom, mert később kiderült, hogy a Kármán egyik tanítványa lett a kínai repülőgép iparnak, hogy úgy mondjam, az egyik szellemi atya, és közös fejlesztésbe is fogtak. És meglátogatta Chiang Kai-sheket, és hogy elmesélte, hogy azt mondja, hogy egy ilyen szakadékon vitték át 4 kínai kuli, egy ilyen hordágyon, és akkor azt mondja, hogy 2 kínai kuli állt a szakadék egyik szélén, 2 a másik szélén, és akkor én ott középen, azt mondja, a szakadék fölött lógtam, na akkor féltem, azt mondja. De attól, hogy a kínai repülőgépek lezuhannak, attól nem féltem.
Kármán Tódor munkásságáról folytatjuk a beszélgetést Varga János mérnök tanárral. Milyen más tudományterülettel is foglalkozott, vagy mi foglalkoztatta?
Hát, ugye a rakétakutatás, az űrkutatás, az élete végéig fő érdeklődési területe maradt, de ezen kívül szinte minden más, amiben valami műszaki problémát látott, az azonnal fölkeltette az érdeklődését. Akár teljesen más tudományterületekhez is tartozott a probléma, ő ilyen probléma megoldó, ilyen problémacentrikus ember volt. Például a geológiában is vannak eredményei, pont a nyomott rudakhoz hasonlóan gondolkodott el azon, illetve vizsgálta, hogy a föld kérekben, a mélyebb rétegekben miért nem töredeznek szét a kéreglemezek. És ugye, mint mérnök vizsgálta ezt a feladatot, hiszen hasonlóval már foglalkozott ez a rudak összeroppanása, összenyomása, szétrepedése, ezt egy teljesen hasonló feladat. És akkor jött ő rá, hogy ilyen nagy nyomáson szinte ilyen kvázi kékblékennyé válnak a kéreglemezek, és akkor emiatt így könnyen el tudnak hajlani, emiatt a kéblékenység miatt aztán nem töredeznek el. Tehát ezt épp egy mérnöknek kellett felfedezni, és ez egy igen, komoly geológiában ismert és elismert eredménye például Kármánnak. Tehát mondjuk egy teljesen más területet, például a környezetvédelem. Amerikában 1933-ban hatalmas homokviharok dúltak, és Kármán, ugye, mint a légáramlásnak a tudományos atya, ezen a problémán is elgondolkodott, hogy hogy lehetne csökkenteni egyrészt ezeknek a viharoknak a pusztító hatását, a nagyobb viharoknak a kialakulását, és ekkor az az ötlete támadt, hogy egész Amerikát a kelettől a nyugati partig egy ilyen erdő, védő erdősávval kellene beültetni. Hát ez 8000 kilométer, ugye szinte mondhatom, mint a kínai nagyfal, bár az azt hiszem, hogy 10000 körül van, de úgy hosszúságában azzal összemérhető, és arra gondolt, hogy ez az erdősor, ez majd megtöri a légáramlatot, és csökkenti a homokviharoknak ezt a pusztító hatását. Hát ő itt egész mélyen számításokba fogott, hogy milyen széles legyen ez a sáv, milyen messze legyenek egymástól a fák, hogy a legjobb legyen a szélfogó hatás. Tehát szinte hihetetlen, hogy erre is kiterjedt a területe. De ilyen polgári műszaki feladatokkal is foglalkozott. Egyszer Amerikában egy duzzasztó gátnak megrepett a betonszerkezete. Hát ugye ez rendkívül veszélyes, ha egy duzzasztó gát gyakorlatilag megsérül, akkor az a hatalmas mennyiségű víz, ami mögötte föl van duzzasztva, az a környező települést szint elárasztja. Ilyenkor akár több tucat falu is megsemmisülhet. És amikor ezt Kármánnak fölvetették, illetve kérdezték is, hogy miért foglalkozott-e a duzzasztógátaknak a repedésével, és mondta, hogy hát miért? Hát a duzzasztógát is egy szerkezet. Minden szerkezetet tudományos alapon kell vizsgálni, és azt mondja, ami tudomány, az mindig hozzám tartozik, mondta Kármán. És akkor ő vizsgálta ezeket a szerkezeteket, és például nagyon egyszerűen arra próbált rájönni, hogy egy ilyen védőgát esetén mi az optimális szélesség, illetve vastagság méret, hogy ne repedjen meg a gát, és akkor erre egy ilyen nagyon jó használható, ilyen gyakorlati formulát vezetett le, amit azóta is a gátépítésben használnak.
Roppant gyakorlatias ember lehetett.
Tényleg annyira össze tudta kapcsolni a mérnöki tudományokat az elméleti tudományokkal, hogy tehát ilyen mélyen, nem, talán mondhatom, hogy a Neumann Jánosnál is ilyen szempontból kreatívabb volt. A Neumannnak is mindig az volt a véleménye, hogy a matematikának az alkalmazását mindig keresni kell, és általában ő is mindig olyan munkákon dolgozott, amiknek volt gyakorlati gyökere, gyakorlati értelme, gyakorlati haszna, de Kármán esetén ez különösen kitűnik, és hát az előbb kérdezte, hogy a Manhattan terve, hát ugye az is fölkeltette az érdeklődését, és bár kezdetben elutasította Manhattan tervnek a főbb tábornoka, Kármánt, a Kármánnak, mint a többi magyarnak, elég rossz volt az angol, az amerikai kiejtése, és amikor először beszélt vele a Gross tábornok, akkor hát nem is nagyon értette állítólag, vagy csak nem akarta, és akkor nem akart többet a Kármánnal találkozni, de aztán végül is rá volt utalva, mert az két atombombának, ugye kétféle típusú atombomba készült, a plutónium meg az uránium töltetű, ezeknek az aerodinamikai formáját, az ezzel kapcsolatos aerodinamikai számításokat azt a Kármán Tódor végezte el, és Hát így alakult ki, egyéb műszaki okok mellett is, hogy például az uránium bomba az egy ilyen hosszabb szivar alakú szerkezet lett. Ez volt a Little Boy elnevezést kapta, a kisfiú. A plutónium töltetű atombomba az pedig egy ilyen kövérebb, hízottabb, nem teljesen gömb, egy ilyen nyújtott gömb formájú lett. Ez volt, úgy is nevezték, hogy kövérember Fatman. És ezt a két alakot, hogy úgy mondjam, a Kármán számításokkal alátámasztva határozta meg. Tehát így módon vett ő részt a Manhattan programban is.
Vállalkozott ő. Mire?
Hát amikor rájött, hogy ezeket a rendkívül sokrétű tudományos műszaki eredményeit azt a saját maga céljára is kamatoztathatja, ezért egy nagyon közeli munkatársával, egy nagyon tehetséges munkatársával, egy Frank Molina nevezetű mérnökkel és még másik négy emberrel összedobtak fejenként $200, és ugye hát ez nem egy olyan nagy pénz, ha jól nézzük, $1200, és megalapítottak egy kis vállalkozást, azzal a céllal, hogy éppen az általuk kifejlesztett eszközöknek a kereskedelmi forgalmazását csinálják. A Kármánnak az ötlete volt az, például a repülés terén, hát rengeteg ötlete volt, hogy a nehéz bombázók egyrészt más nem kiépített repülőtereken is föl tudjanak szállni. Ehhez az kellett, hogy a felszállási úthossznak nagyon rövidnek kellett volna lenni. Sokkal rövidebbnek, mint ahogy korábban volt, és neki volt akkor az az ötlete, hogy rakétákat kell szerelni a repülőgépekre, és ezeknek a rakétáknak a toló hatása ugye megnöveli a tolóerőt, sokkal rövidebb úton föl tudnak gyorsulni, és akkor rövidebb repülőterekről, vagy akár repülőgép anyahajóról is föl tudnak szállni. Tehát ezzel az ötletével érte el az amerikai légierő, illetve a haditengerészet is, hogy repülőgép anyahajókról is viszonylag nagyméretű repülőgépeket tudtak indítani. És akkor ez a ilyen tolósugár megoldású szerkezet, ennek a forgalmazására alapította ő meg ezt a vállalkozást, ami később aztán kinőtte magát már a 60-as években, Kármán halála előtt, körülbelül $700 millió forgalmazott, és 34 ezer embert foglalkoztatott. És ekkor a Jet Propulsion Laboratory elnevezést kapta, és a NASA-nak a szervezeti egységébe olvad be. Ez a mai napig működő egyik legnagyobb ilyen kutatóintézet a NASA-nak Kaliforniába, és a bejáratnál ott van a dicsőség csarnok, ahol a leghíresebb, az asztronautikának a legismertebb alakjai, a szobrai, fotói vannak kiállítva, és amikor belépünk a csarnokba, az első fotó az Kármán Tódort ábrázolja.
Mennyire ismerték el a munkásságát, akár kortársai, akár a későbbi szakmabéliek?
Gyakorlatilag bármelyik nemzetnek dolgozott, mindenhol elismerték. Hát a németeknek különösen, oda nagyon sokat dolgozott. Kármán még a háború után is támogatta a német repülőgépiparnak a fejlesztését. Nem véletlen, hogy az 50-es évek környékén szinte tudományos egyetemi kitüntetések tucatjával halmozták el a németek. De ugyanígy elismerték a kínaiak is, és természetesen az amerikaiak is. A Kennedy elnök hozta létre a Nemzeti Tudományos Érmet Amerikába. Ez a legmagasabb ilyen polgári kitüntetés. És az első ember a világon, aki ezt megkapta, az egy magyar emigráns tudós volt, a Kármán Tódor. Tehát őt találták a legalkalmasabbnak, hogy ezt a rendkívül magas elismerést megkapja. Hát ehhez is fűződik egy érdekes sztori, azt hiszem ezt a 80 éves születésnapján adományozta neki az amerikai elnök, hát akkor már egy kicsit úgy nehezebben járt, és a díjátadás után ott egy lépcsőn kellett lemenni, és a Kennedy elnök, ugye a fiatal, fit elnök, hát udvarias akart lenni, és belekarolt a 80 éves Kármán Tódorba, és segíteni akarta, hogy levezetni a lépcsőn. És akkor a Kármán Tódor ezt udvariasan elhárította magától valahogy ezekkel a szavakkal, hogy azt mondja, elnök úr, azt mondja, lefelé nem kell segíteni, sokkal inkább fölfelé. Hát ezzel akarta ugye kifejezni, hogy a tudományos kutatókat is inkább a karriernüknek a kezdeti stádiumába kell támogatni, és megfelelő pénzösszeggel is segíteni a munkájukat.
Kármán Tódor a díjat is alapítottak.
Hát igen, aztán nem csak a tudományos eredmények terén volt kiváló, Kármán kiváló szervező volt. Tehát ő mondhatni ennek a szervezeti oldalát is nagyon jó átlátta, és mivel ilyen hosszú távra gondolkozott, meg egyébként is az volt a véleménye, hogy a tudományos eredményeket közkincsé kell tenni, és egymástól átvenni az új eredményeket. Ezért már Amerikában is alakított több ilyen tanácsadó testületet, amik például kezdetben a légerő mellett működtek, és akkor a Nemzetközi Asztronautikai Szövetséget is az ő javaslatára hozták létre, és ennek ő volt az elnöke, az első elnöke hosszú ideig, és ennek keretében alakították meg a Kármán érmet. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb kitüntetés, amit a repülés technika területén dolgozó tudós vagy kutató kaphat, a Kármán érem.
És még egy kuriózum, emlékét a Hold hátsó oldalán és a Marson egy-egy becsapódási kráter neve őrzi.
Igen, sok magyar tudós emlékét őrzi kráter a Holdon szerencsére, többek között a Kármánét is. De hát az ő emléke azt hiszem évszázadokra meg fog maradni, hiszen Magyarországon is elismerték őt, épp a Budapesti Műszaki Egyetem díszdoktorává avatta. Ő akkor itt járt Magyarországon, ugye a 60-as éveknek az elején, és hát épp az akkor mondott beszédében meghatottan mondta a Kármán, hogy nem is tudom, hány kitüntetést kaptam életében, mondja, de azt mondja, nem mondják meg, elárulom, hogy nekem ez a legkedvesebb, hogy a Volt Egyetemem, ahol tanultam és kezdetben dolgoztam, hogy ennek az egyetemnek a kitüntetését megkaphattam, ennek örült a legjobban.
Voltak-e barátai, és mit tudunk a családi életéről, a magánéletéről?
Az Amerikában működő többi más lakóval, hát mindegyikkel ismerték egymást. Jó baráti kapcsolata volt. Hát még akár Einsteint is beleértve, szóval Einstein is meglátogatta a Tódort Kaliforniába. Erről is van egy érdekes sztori, egy áramlástani sztori, hogy a Kármán kertjében volt egy szökőkút, és annak az egyik fölfelé spriccelő vízsugárnak a tetején ott táncolt egy pingponglabda. Hát amikor azt Einstein meglátta, mint a gyerek csodálkozva nézte, és kérdezte, hogy hát hogy nem esik az le onnan az a pingponglabda. Ugye ő a nagy híres fizikus, az aerodinamikának ezt a kis trükkjét nem ismerte, és akkor megkérte a Tódor bácsit, hogy magyarázza már el, hogy mi ennek a fizikája, hogy miért nem potyan le a pingponglabda a vízsugárnak a tetejéről. Mondhatom, még az Einsteint is tanította, és akkor elmagyarázta neki, hogy pontosan azért, mert ugyanaz a helyzet, mint a levegő áramlásnál, hogy az áramló folyadékban is lecsökken a nyomás, és ezért a pingponglabda egyik oldalán ott van a kisebb nyomás, a másik oldalon ott a nagyobb légköri nyomás, és az mindig ott fogja tartani, és nem fog soha leesni.
Család életéről mit tudunk?
Hát ők hatan voltak testvérek, 5 fiú és 1 lány. Azt el kell mondani, hogy Kármán Tódor, hát ő soha nem nősült meg, tehát emiatt aztán ugye nincsenek gyerekei, legalábbis így tudjuk. De a női nemet azt azért soha nem vetette meg. Tehát ha nézzünk régebbi fényképeket, ahol nők társaságában látjuk Kármánt, akkor mindig ilyen nagyon szép, reprezentatív nők veszik körül. Tehát ő maga is bevallotta, hogy tehát ő szereti a szép nőket, és szerette a társaságába. Ilyen egyéniségek vannak. Mondhatni, hogy tulajdonképpen a karrierjét is egy ilyen szép nőnek köszönheti. Tudnék, az történt, hogy a 20-as években, amikor Aachenben dolgozott, akkor megismerkedett a Vészi Margittal. A Vészi Margit az a Molnár Ferencnek, a híres írónak volt a felesége, egy nagyon szép nő volt, aki Franciaországba ment, és ott újságíró volt, és hát állítólag ott hagyta Aachent, emiatt a szép hölgy miatt, és rövid időre átment Párizsba, és a Sorbonne Egyetemre iratkozott be, csak azért, hogy Margitnak a közelébe lehessen. És épp a Margit hívta föl egyszer a Kármán figyelmét, hogy lesz egy hajnal, másnap reggel hajnal 5-kor egy légi bemutató Párizs környékén a repülőtéren, hogy esetleg nem érdekli-e ő, nem érdekli-e ez a bemutató. Hát Kármán ezt először elhárította magától, azt mondta, hogy hajnal 5-kor semmiféle tudomány nem érdekel. De aztán a Margitnak a szúrós tekintet azért mégis hatására megváltoztatta az álláspontját, kiment, megnézte ezt a bemutatót. Hát utólag emlékirataiban megírja, hogy tulajdonképpen ennek hatására kötelezte ő el magát a repülés tudománnyal. Ez nagyon nagy hatással volt rá. Akkor ugye kb. 1 kilométer volt a világcsúcs, amit repülőgéppel tudtak repülni, és akkor ez a francia pilóta ez elment 1 kilométerre, és visszajött leszállás nélkül, és ugye akkor ezzel megduplázta a világcsúcsot, és hát Kármánt ezt nagyon pozitívan érintette, akkor kezdett el igazából így gondolkodni, és megláttam, akkor megérezte, hogy a repülés az lesz a jövő. És utána szinte mondhatni, hogy egész karrierért erre tette föl, és úgy is könyveljük, vagy úgy ismerjük el őt, mint a repüléstudomány, az asztronautika, az áramlástannak az atya.
Műveinek gyűjteményes kiadása ugye 4 kötetben jelent meg 1956-ban. Ha valaki többet szeretne megtudni róla, akkor még milyen forrásokat ajánlana?
Hát mondjuk az egyik ilyen legfőbb forrás a Kármán Tódornak az önéletrajza, ez az Örvények és repülők. Ez magyarul megjelent 1994-ben. Hát a következő forrásként mindenképpen tudnám javasolni Hargita Istvánnak az 5 világformáló marslakó című könyvét, ami szintén elérhető könyvtárakban, de lehet, hogy még itt-ott, vagy antikváriumi példányként megvásárolható. Ez valóban részletesen tárgyalja. A külön érdekessége ennek a könyvnek, én még ilyen könyvvel nem találkoztam, hogy ilyen tematikai szerkezete van, tehát nem úgy dolgozza fel az 5 marslakónak az életét, hogy sorba, hogy mit tudom, születési sorrendjében, vagy valamilyen, vagy betűrendszer névsor szerint, hogy előbb földolgozza a Szilárdét, aztán a Neumannét, és így tovább, hanem végigveszi az életüket a gyerekkortól, a középiskolás évek, az egyetemi évek, a karriernek a kezdő állomásai, az emigrációk, és akkor egy-egy ilyen témában mind az 5 marslakót letárgyalja. Veszi a gyerekkort, és akkor végig megy Szilárd, Kármán, Neumann, Teller, Wigner. Jön a következő téma, középiskolás évek, megint az 5-öt, és itt tovább, és itt tovább. És ez annyira jó ez a szerkezet, az ember így együtt látja az azonos dolgoknak az alakulását az 5 különböző embernél. Ez nagyon tetszik nekem ebből a szempontból. És akkor ajánlani tudnám még egy hasonló című könyve van a Marsz Györgynek, a marslakók érkezése. Hát ebben nem csak a marslakókról, az azon kívüli egyéb híres tudósokról is nagyon sok érdekes információ található. És akkor van egy külön kis könyv, akit kifejezetten csak a marslakók érdekelnek, a Kopácsi Sándornak a Marslakók titka című könyve. Hát ő azt veszi ugye górcső alá, hogy mik volt azok a kiváltó okok, hogy egy ilyen kis országba ilyen sok tudományos elme született és vált híressé.
Ismételjük át, hogy kik voltak a marslakók.
Az egyik legöregebb marslakó volt akkor most, akit legutóbb fejeztük be a beszélgetésünket, vagy mostani beszélgetésünknek a tudósa, a Kármán Tódor, utána a Teller Ede, a híres atomfizikus, Szilárd Leó, a híres atomfizikus, a láncreakció fölfedezője, Wigner Jenő, mondhatni a világ első reaktormérnöke, és végül, de nem utolsó sorban, Neumann János, a számítógép tudományoknak az atya.
Ő, mint gépészmérnök, hogyan tudja magát kapcsolatba hozni magát Kármánnal?
Azt mondják az interneten, hogy interneten kb. 6 lépésben úgy bárki, bárkivel úgy kapcsolatba tud kerülni, mint a Facebook vagy egyéb ilyen weboldalakon keresztül. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én Facebook nélkül is ki tudok építeni egy ilyen vonalat magamtól, Kármán Tódorig, és ez nem kell 6 lépést, csak 1, vagy 2, attól függ, honnan veszük. Abban a szerencsés helyzetben voltam az egyetemen, hogy az én áramlástan aerodinamikai professzorom, a dr. Cibere Tibor, az nagyon jó ismerőse volt a Kármán Tódornak. A dr. Cibere szintén a gazgyáraknak volt kezdetben nagyon híres mérnöke, turbina fejlesztéssel foglalkozott, turbina lapátok elméletén dolgozott. Egyébként pont Kármánnak is az egyik ilyen találmánya, ugye nem csak a repülőgépek, ő foglalkozott másra is turbina fejlesztése. Éppen ő tanácsolta turbina készítő mérnököknek, hogy ne egyenes ilyen lapos lapátokat alkalmazzanak a turbináknál, hanem ilyen görbe lapátokat, mert itt sokkal jobbak az áramlástani viszonyok. Korábban úgy gondolták a turbina szerkesztő mérnökök, hogy a levegő áramlása végig állandó sebességű, és pont Kármán mutatta meg, hogy egyenes lapátoknál ez egyáltalán nem így van. Tessék meggörbíteni a lapátokat, és ő adott is egy ilyen lapát alakot. Na, Cibele is hasonlókkal foglalkozott, ő vízturbinák esetében külön ilyen eljárást szerkesztett ki, és ez őzdi is a nevét szabadalmaztatott találmány, ez a Cibere féle turbinalapát tervezési módszer, és hát nagy élmény volt. Egy olyan hasonló stílusú lehetett a Cibere, így utólag visszagondolva egyetemi előadására, mint a Kármán. Tehát ugyanolyan könnyed eleganciával bánt a matematikával, hogy bennünket egyszerűen lenyűgözött. Néha az volt az érzésünk, hogy a Cibere jobban tudja a matematikát, mint a matematika professzorok. És nagyon kemény volt nála a vizsga. Tehát jó egyet szerezni, az rendkívül nehéz volt. Az írásbeli általában azok viszonylag gyengén sikerültek, mehetünk szóbelizni. Egy történetet, egy adalékot hadd meséljek el ezzel kapcsolatban, ami így kapcsolódik Kármánhoz és Ciberéhez, hogy nekem nagyon tetszett az áramlást, mint tantárgy. A matematikában is jó voltam, és mindig el is jártam Ciberének az előadására, mert nagyon érdekes volt, de az írásbeli vizsgám az valahogy nem sikerült annyira, mint ahogy szerettem volna, csak 3-as kaptam. Én a szerettem volna jobb jegyet, hát az évfolyam társaik mondták, hogy meg vagy őrülve, hát azt mondja, a 3-as, Ciberénél a 3-as, az már majdnem, hogy a csúcs, hogy mit akarok én még ettől jobbat. Hát mondom, azért mégis megpróbálom, és volt egy tankörtársam, egy Lázár Gyuri nevű tankörtársam, és ketten elhatároztuk, hogy mi megyünk a Ciberéhez szóbelizni. Azt hiszem, talán az évfolyamról senki nem mert jelentkezni, mi ketten elmentünk, ezen a Cibere is meglepődött, és a tankönyvnek volt egy külön 40 oldalas fejezete, amit a Cibere kihagyott, mert abban olyan mélyen volt már tárgyalva az áramlástan, pont ezek a Kármánféle profilok tárgyalva, hogy azt nem is nagyon, csak érintőlegesen adta le előadáson, de a vizsga követelmények között elvileg az egész könyvben volt, de írásban is se kérte szóba, vagy kérte számon. De mikor elmentünk szóbelizni, akkor azt mondta, jó, hát ha kérdezte, hogy mit akarunk, mondtuk, hogy 5-öst. Hát ez egy csodálkozott. Jó, azt mondja, akkor foglaljanak helyet. És akkor azt mondja, akkor én néhány kérdést föltennék, és akkor rögtön azokat a olyan kérdéseket tett föl, amik azokra, arra fejezetre vonatkoztak, ami, hogy úgy mondjam, a normál hallgatóknak ki kellett hagyni. De mi éreztük, hogy ez így lesz, és mind a ketten csak ebből a fejezetből külön felkészültünk ebből a 40 oldalból, és akármit kérdezett a Cibere, mindenre tudtunk válaszolni. Ezen ő is csodálkozott. Azt mondta, hogy én úgy érzem, hogy akkor magunknak megadható az 5-ös jeles, és megkaptuk a 5-össéget.
Egy-két gondolatunk van még csak vissza a műsorból, zászlóként, mint mondhatnánk a század gépészmérnökéről.
Beszéltünk az elismertségéről, hát ő tényleg a világ minden részén elismerték. Itt Magyarországon szobor is készült róla. Nemrég voltam a közlekedési múzeumban, épp a Naima Jánosról volt tavaly előtt egy nagyon szép kiállítás, és a közlekedési múzeum előtt ott vannak a híres feltalálók, tudósok, mérnököknek a szobrai, és hát örömmel állapítottam meg, hogy ott van Kármán Tódornak is a szobra. 1983-ban a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség itt tartotta a nagy konferenciáját, és ennek keretében itt volt például a Hermann Oberth, aki nevének hangzása alapján úgy tűnik, hogy német, pedig ő egy szászvárosi, hogy úgy mondjam, magyar származású tudós, akinek a nevét együtt emlegetik aerodinamikában, repüléstudományban a Kármán Tódoréval, úgyhogy a legmeghatározóbb 3-4 név, mondjuk a Kármán Tódor, a Hermann Oberth, a Werner von Braun, aki a németeknek ugye építette a V2 rakétákat, és a később az amerikaiaknak a Saturnus rakétát a holdaszálláshoz, és a Goddard, mondjuk ez a, és a Tsiolkovsky, mondjuk még, talán ez az öt leghíresebb név, és itt volt a Hermann Oberth is a koszorúzáson, és hát őt itt nevezték úgy Kármánt egy könyvben, ami megjelent 1969-ben, ez a címe egy könyvnek, hogy Ember az űrben, és ebben a könyvben Kármánt a zsenik zseniének nevezik. Érdekes, hogy a Smithsonian Múzeumnak is megjelent egy űrkutatással kapcsolatos kiadványa nem sokkal ezután, és abban a könyvben egyszerűen meg sincs említve Kármán Tódornak a neve. Ez szinte hihetetlen, hogy még a 70-es években, vagy 60-as évek végén hogy tudott megjelenni egy olyan könyv, amelyik nem tartalmazza annak az embernek a nevét, akit maga az amerikai elnök a legmagasabb tudományos kitüntetéssel, hogy úgy mondjam, díjazott. Ennek ellenére azt hiszem nem vitás, hogy Kármán szerepe rendkívül jelentős az űrhajózás történetében. Működésének emléke azt hiszem évszázadokig fent fog maradni. Nyugodtan nevezhetjük őt a század legnagyobb gépészmérnökének. Tehát ő nem egyszerűen csak mérnök volt, és a legtöbb esetben ilyen nem közönséges műszaki problémákat oldott meg. A hosszú távra szóló, ilyen megbízható megoldásoknak volt ő a híve. Azt hiszem, hogy nélküle a repülés űrkutatás története egészen biztosan másként alakult volna. Emlékét őrzik azok a műszaki alkotások, amelyek uralják az eget, vagy amelyekkel kapcsolatba kerülünk. Ha látunk egy fölemelkedő helikoptert, vagy fölnézünk az égre, és egy elszáró repülőt látunk, vagy egyszerűen csak megkavarjuk a kávénkat, és észrevesszük azt a két egymással ellentétes irányban kavarodó szép örvényt, akkor mindig nekünk magyarokra, azt hiszem Kármán Tódorra kell gondolnunk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában Kármán Tódor gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus munkásságáról Varga János mérnök tanárt hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kíván a szerkesztő Kozma Ágnes, viszont hallásra!